A jelek és rendszerek frekvenciatartománybeli viselkedésével foglalkozunk ezeken az előadásokon, és mielőtt a rendszerek analízisébe belevágnánk, még mindig a jeleknél vagyunk, toporgunk, ha úgy tetszik. A jelek frekvenciatartománybeli leírásával foglalkoztunk, röviden a spektrummal. Az előző alkalommal néhány egyszerű jel spektruma mellett a Fourier transzformáció tételeit vettük át. A fontosabb tételek a moduláció, a konvolúció, a deriválási tétel és társaik. Aztán a múltkori előadás után gondolkodtam és rájöttem, hogy pontosabban leesett, hogy nem a megfelelő terminológiát használtam a modulációs tételnél. Azt mondtam, hogy az XT jelet moduláljuk E a d omega t-vel vagy koszinusz omega t-vel. Azonban a gyakorlatban éppen fordítva van, a koszinusz jelet moduláljuk az XT-vel, tehát ez a helyes szóhasználat. Annak ellenére, hogy a transformációnál az XT-t vesszük alapul, és ezzel történik valami, tehát ezzel csinálunk valamit, de a gyakorlatban éppen arról van szó, hogy az XT-vel moduláljuk a koszinuszos vívőjelet. Tehát ennyit röviden a terminológiáról, és egy kis helyesbítés. Mielőtt belevágnánk a rendszerek analízisébe, a Fourier transzformációval kapcsolatos utolsó pont a numerikus számítás lenne egészen röviden. Tehát ott tartunk, hogy Fourier transzformáció. És ebből, ha jól számoztam, akkor a 6-os pont, de lehet, hogy csak 5-ös. 5-ös vagy 6-os. A numerikus számítás tehát, hogy hogyan lehet egy adott időfüggvény spektrumát numerikus módszerrel hatékonyan meghatározni. Emlékeztetőül a transzformációs integrál, amely az XT jel spektrumát előállítja, úgy néz ki, hogy mínusz végtelentől végtelenig integrálnunk kell az XT-szer E ad mínusz J omega T dt-t. Ennek az integrálnak a kiértékelése két szempontból is problematikus. Problematikusabb, mint annak idején a Fourier sorfejtés numerikus megvalósítása volt. Az egyik, hogy az integrál mínusz végtelentől végtelenig megy, ezt nyilván nem tudjuk numerikus módszerrel követni. A másik pedig, hogy nem számot határozunk meg, tehát nem egy együtthatót, hanem egy egész függvényt kell meghatároznunk, omega függvényét. Az első problémát elintézhetjük azzal, hogy feltételezzük, hogy a jel abszolút integrálható. Ebből következik, hogy találhatunk olyan T1-T2 intervallumot, amelyen kívül a jel komponensek elhanyagolhatók. Tulajdonképpen az abszolút integrálhatóságból következik, hogy a plusz-minusz végtelenbeli határérték szükségképpen nulla kell legyen. Hát tételezzük fel, hogy találunk olyan T1-T2 időpontot, most felrajzolok valami általános függvényt, amelyen kívül a jel, ha nem is nulla, de legalább elhanyagolható. Az integrál numerikus kiértékeléséhez képezzük most a közelítő összeget. Ehhez osszuk fel a T1-T2 intervallumot kicsiny részintervallumokra. Egy ilyennek a szélessége legyen delta t, és számozzuk ezeket az intervallumokat a k-val. Legyen összesen L darab részintervallumunk, tehát felírhatjuk az összefüggést, mely szerint a T2 minusz T1 egyenlő L szer delta T. Ahhoz, hogy a függvényt meghatározzuk, ezt az omega szerint folytonos függvényt, legalább valamilyen diszkrét közelítő formában, ehhez az omega tartományt is felosztjuk. Az omega tengelyen nullából indulunk, és itt delta omega szélességű részekre osztjuk a frekvencia tartományt, és indexeljük ezeket a részintervallumokat a p-vel. Ekkor a p-edik intervallum kezdőpontjában a spektrumérték, tehát az x, y-szer, p-szer, delta omega, ez egyenlő ennek az integrálnak a közelítő összegével. Az egyszerűség kedvéért legyen ez egy alsó közelítő összeg. Szumma k menjen nullától nagy L minusz 1-ig. Itt az XT függvény mintáit kell felsorolnunk a szummában, és pedig a T1-től kezdődően K-szor delta T ugrásonként, tehát a T1 plusz K-szor delta T helyen vesszük a függvény helyettesítési értékét, és megszorozzuk az E-ad minusz J omega T-vel, amelyet a következőképpen írhatunk fel. E-ad minusz J-szer P-szer delta omega, ez eddig maga az omega, a T-t pedig, ahogy az X-nek az argumentumában is tettük, felírjuk T1 plusz K-szor delta T alakban. Ahhoz, hogy ez téglányösszeg legyen, ahhoz az egészet meg kell még szoroznunk delta T-vel. Alakítsuk tovább ezt a szummát egy kicsit. Emeljünk ki a szumma elé mindent, amely nem függ a K-tól, hiszen K szerint összegzünk. Például az exponenciális függvény felbontható egy K-tól nem függő és egy K-tól függő rész szorzatára, valamint kiemelhető a delta T is. Tehát azt kapom, hogy ez delta T-szer, E ad minusz J-szer P-szer delta omegászor T1, szorozva szumma, K megy nullától nagy L minusz 1-ig, X a T1 plusz K-szor delta T helyen, szorozva E ad minusz J-szer P-szer delta omega delta T. Igen. Igen. A Fourier-sorfejtésnél látták, hogy egy ehhez hasonló esetben az FFT algoritmus alkalmazása hatékony lehet. Most kérdés, hogy ezt a szummát, amit itt látunk, ezt vajon be lehet-e szorítani az FFT kereteibe? Ehhez két dolog kell. A jel mintáiból képezhetünk egy vektort, ez a kisebbik gond. A nagyobbik gond, hogy az exponenciális szorzónak a kitevőjét az FFT-ben használt alakra kell hoznunk valamilyen módon. Ez a konstans szorzó nem jelent problémát, vagy P-től függő szorzó, ez a kiértékelésben nem jelent problémát, ez egy darab szorzás. A kiértékelésben ez a szumma jelenthet problémát. Annak a feltétele, hogy az FFT algoritmust használhassuk, a következő. Itt folytatom tovább. Tehát FFT használható, vagy alkalmazható, ha az ott szereplő J-szer, P-szer, delta omega, delta T, az egyenlő az FFT-ben szereplő, hát kiteszem a mínuszt is elé, ez már nem számít, FFT-ben szereplő, mínusz J-szer, P-szer, K-szor, két pi per nagy L. Ez akkor igaz, átrendezéssel, illetve különböző egyszerűsítésekkel. Elnézést, elfelejtettem, itt van egy K. És itt is van egy K. Tehát a mínusz J-vel, P-vel, K-val egyszerűsítve összefüggést kapok, amelyet rendezhetek a delta omegára. A delta omegára azt kapom, hogy 2 pi per L-szer delta T, ahol az L-szer delta T helyébe beírhatom, bocsánat, itt is hibáztam, T2 minusz T1 természetesen, remélem, hogy jól írták le. A nevezőben szereplő L-szer delta T helyébe beírható az intervallumnak a szélessége. Tehát ez 2 pi szer, vagy 2 pi per T2 minusz T1. Tehát az FFT algoritmusban akkor megy át az ott látható szumma, hogyha a delta omega értékét így választom meg. Megfordítom a dolgot. Ha a numerikus Fourier transformációra az FFT algoritmust használom, akkor a spektrum mintákat szükségképpen delta omega egyenlő 2 pi per T2 minusz T1 frekvencia közönként kapom meg. Tehát nagyon érdekes, hogy összefüggést teremt az algoritmus két független mennyiség között, hiszen abból indultunk ki, vagy legalábbis így nézett ki a dolog, hogy az időtartományban és a frekvencia tartományban egymástól független diszkretizációt használunk. Az FFT algoritmus ezt a kettőt összeköti, és mivel az FFT nagyon gyors, és ezt használjuk a gyakorlatban, ezért ezzel a jelenséggel számolni kell. Mi ez a jelenség? Akár mekkora is a jelnek az idő korlátja, a 2 pi per T2 minusz T1 határozza meg a spektrumnak a finomságát. Maga az időtartománybeli felosztás, tehát a nagy L, az csak a közelítő összeg pontosságát adja meg. Tehát ha csak az L-et növelem, akkor azzal a spektrum mintáinak pontosabb és pontosabb értékeit kapom meg, de a spektrumban a lépésköz nem változik. A lépésköz csak úgy tudom finomítani, kisebbre venni, hogyha a T2 minusz T1 időablakot megnövelem. És ezért, ha numerikusan transformál az ember, akkor a jel időbeli szélességétől függetlenül célszerű, meglehetősen széles időablakot választani, még akkor is, ha itt csupa nullák vannak, tehát a T1-et, T2-t kitolhatom, ott csupa nullák vannak már, a jel mintáiban is csupa nulla szerepel, ami látszólag semmit mondó, de a frekvencia tartománybeli felosztást, vagy felbontást alapvetően ez határozza meg. Hát ez csak érdekesség, de nagyon sokszor előjön ez a probléma a gyakorlatban is, ha valaki ész nélkül használja az FFT-t Fourier transformálásra, és nem számol ezzel a jelenséggel, hogy tudnélik a spektrumot, nem kapja meg megfelelő finomsággal. És akkor ezzel le is zártuk a jelek frekvenciatartománybeli leírásának a vizsgálatát, és most átérünk a rendszerekre. Tehát birtokunkban van egy eszköztár, amellyel a jelek leírhatók a frekvenciatartományban, állítólag ez egy praktikus dolog, valóban az, higgyék el. És most nekiállunk a rendszeranalízisnek, ahol valamennyire bepillantást kapnak ebbe a dologba. Legyen a cím római kettes pont, jelátvitel vizsgálata a frekvenciatartományban. Vegyünk egy folytonos idejű lineáris invariáns és gerjesztés válasz stabilis rendszert. Ez az utóbbi feltétel fontos lesz majd. Ez egy egybemenetű, egy kimenetű rendszer. A bemenőjelet hagyományosan UT-vel, a kimenetet YT-vel jelölöm. Ez lehet adott esetben egy villamos hálózat is, gerjesztése vagy bemenete lehet egy forrásfeszültség vagy forrásáram, kimenete pedig egy tetszőleges kétpólus feszültsége vagy árama. De most rendszer szinten vizsgáljuk, tehát ez egyelőre érdektelen. A továbbiakban feltesszük, hogy az UT gerjesztés abszolút integrálható. Az abszolút integrálhatóság annak feltétele, hogy a spektrum meghatározására a Fourier transzformációs képletet korlátozás nélkül alkalmazhassuk. Ezek szerint az UT felbontható 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig új j omegászor e ad j omega t d omega alakban. Tehát most az időfüggvényt megfogalmaztam a spektrumával. A jobb oldalon látható új j omega mennyiség a spektrum, a gerjesztés spektruma. Írjuk fel ezt az összefüggést most infinitezimális alakban, vagyis az u egy kicsiny összetevőjére, amelyet du-val jelölök. Ezt az integráljel elhagyásával kapom. 1 per 2 pi-szer új j omegászor, és hadd vegyem előre a d omegát, és a végére az e ad j omega t-t. Erről már szó volt a spektrum értelmezésénél, hogy tudnélik, ez utóbbi egy amplitúdó sűrűséget ír le, valójában színuszos jelek sorozatát, illetve összegét írja le. Ebben a színusz az itt látható e ad j omega t. Tehát erről a tagról úgy tartjuk, hogy ez egy általánosított színuszjel. Erről pedig azt, hogy a komplex amplitúdója. Vagyis egy adott omega körfrekvencián az összefüggés az U komplexer E ad J omega T alakban írható fel. Amit itt látnak, az egyetlen frekvenciás színuszos jel, egy adott frekvenciás színuszos jel, csak általánosított színusz, valójában elbújik benne egy színusz és egy koszinusz, és a komplex amplitúdója az U komplex. Tehát most a bemenő jelnek egy nagyon pici összetevőit vizsgáljuk, egy adott frekvenciájú komponensét. Ez itt a lényeg. Erre az egy komponensre viszont használható a hagyományos színuszos számítási módszer, amelynél a rendszert az átviteli tényező jellemzi. Most ugyanezt a dobozmodellt felrajzolom, csak a bemenetére ezen egyetlen adott frekvenciájú komponens komplex amplitúdóját írom, az erre adott válasz szintén színuszos jel, komplex amplitúdója y felülvonás, és az átvitelt, a H felülvonás átviteli tényező, amely komplex szám, jellemzi. Formulákban, ugye ezek ismert képletek, az Y komplex egyenlő H komplexer U komplex, ez a színuszos számítási módszer, ahol a H komplex az nem más, mint az átviteli karakterisztika helyettesítési értéke az adott omega körfrekvencián. Most ez nem azt jelenti, hogy az átviteli tényező egyenlő egy függvénnyel, amit a jobb oldalon látnak, az most nem a függvény, tehát nem az átviteli karakterisztika függvénye, hanem a helyettesítési értéke az adott omega körfrekvencián. Tehát ez is egy szám. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, azért, hogy pihenjenek egy kicsit, hogy nem tudom, mennyit hallottak Heaviside nevéről. Egy méltatlanul, hogy is mondjam, elfeledett autodidakta villamosmérnökről, matematikusról, fizikusról van szó, akinek a villamosmérnöki tudományok elképesztően sokat köszönhetnek, és ennek ellenére nagyon keveset kerül elő a neve. Például nem tudom, tudják-e, hogy a komplex számokat is ő használta először a szinuszos állandósult állapotban lévő hálózatok számítására. Ez az ő nevéhez kötődik. Majd még előkerül a következő anyag részben a Laplace transzformációnál, amit szintén nem róla neveztek el, de ő találta ki, ő használta először. Ez egy érdekes történet. Utána néztem, utána olvastam egy kicsit, hát hogy milyen az utókor. Le van fényképezve a sírköve, amelyik rengeteg név van, és az ő neve az úgy van, hogy alig látszik a fűtől. Hát ennyi, ennyi az utókor hálája. Nos, tehát most egyetlen egy frekvenciájú összetevőt vizsgálunk, és erre vonatkozóan ez az átvitel. Tekintsük a rendszer kimenetén megjelenő elemi komponens, szintén szinuszos jelnek, és jelöljük dy-nal. Azt kapjuk tehát, hogy ez a dy egyenlő y komplexer e ad e omega t. A linearitás miatt ugyanerről a frekvenciáról van szó. Ez viszont tovább egyenlő H komplexer, U komplexer, E ad E omega T. És akkor most behelyettesítjük az U komplexer, E ad E omega T helyébe ezt. Akkor ez tovább egyenlő 1 per 2 pi-szer H E omega, a H komplex helyébe beírtam a H E omegát, szorozva U komplex, szorozva D omega, szorozva E ad J omega T. Ha az Y-nak az elemi komponense itt látható, DY, akkor ebből a frekvencia szerinti integrálással megkapható az Y. Y T egyenlő integrál DY, vagyis ezt a formulát kell integrálnom, az 1 per 2 pi-t kiemelem, 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig h j omegászor az u komplex helyébe hadd írjam be az u j omegát, u j omegászor e ad j omega t d omega. Tehát ha szétbontom a gerjesztést elemeire, szinuszos összetevőkre, ezekre külön-külön képezem a válaszjelt, amely szintén szinuszos, és összeadogatom, itt végtelen sok egymás utáni frekvenciájú szinuszjelről van szó, akkor ezt a formulát kapom. Másfelől viszont az yt és Fourier transformálható, illetve létezik spektruma, yt felírható 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig y j omegászor e ad j omega t d omega alakban. Ezzel tulajdonképpen, ez az integrál tulajdonképpen definiálja az y-nak a spektrumát. Tehát mivel formalitásról van szó, vagy egy formális dologról, ezért mindenképpen felírható. Ha a kettőt összevetem, akkor mivel semmilyen megkötést nem tettem a gerjesztésre, tehát ennek minden gerjesztés esetén fel kell állnia, ezért szükségképpen az integrandusz megegyezik. Az e ad j omega t az közös mind a kettőben, tehát ebből következik, hogy az y j omega, tehát a válasz spektruma szükségképpen egyenlő h j omegászor u j omegával. A rendszer tehát összekapcsolja a gerjesztés és a válasz spektrumát, és pedig éppen az átviteli karakterisztikán keresztül. A válasz spektruma egyenlő a gerjesztés spektruma szorozva az átviteli karakterisztikával. Ha veszem mindkét oldal inverse Fourier transformátját, másfelől pedig az új omegát felírom az UT Fourier transformátjaként, akkor egy kacifántosabb formulát is fel tudok írni. Yt egyenlő inverse Fourier h j omegászor Fourier ut. Tehát a két időfüggvény között is felírhatom a kapcsolatot az átviteli karakterisztika és a Fourier transzformáció operátora segítségével. És ha visszaemlékeztek, jelek egyből tanulták, hogy Y és U között formálisan egy vevő operátor teremt kapcsolatot. Ebben az esetben ez egy explicit operátor, mert az Yt kifejezhető az UT-vel. És a vevő operátor megvalósítása egy olyan valami, egy olyan művelet, amelyben szerepel a Fourier transzformáció, meg az inverse Fourier transzformáció, és középen szorzóként az átviteli karakterisztika. Hát azt hiszem, ez elegáns. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy ez a komplex összefüggés hogyan értelmezhető, illetve az egyes komponensei hogyan értelmezhetők. Ennek az összefüggésnek külön-külön teljesülnie kell amplitúdókra és fázisokra is. Ha amplitúdókra írom fel, akkor a válasz amplitúdó spektruma y j omega abszolút érték az egyenlő az amplitúdó karakterisztika szorozva a gerjesztés amplitúdó spektrumával. Tavaly tanulták, hogy az amplitúdó spektrumra szokásos a k omega jelölés. Tehát ez k omegaszor uj omega abszolút érték, és az amplitúdó spektrumukra vonatkozó ezen összefüggést úgy hívjuk, hogy erősítés. A másik összefüggést a szögekre írom fel, az arcus yj omega az egyenlő arcus uj omega plusz, és ezt is tanulták jelek egyből, a fázis karakterisztika jele a fi omega. És ezt a műveletet úgy hívjuk, hogy fázistolás. A lineáris rendszer tehát ezt a két műveletet, és csak is ezt a két műveletet képes végrehajtani a gerjesztésen, de ez frekvenciánként más és más lehet. Tehát frekvenciánként más és más erősítést, illetve fázistolást valósíthat meg egy rendszer. Nézzük ennek a gerjesztés-válasz kapcsolatnak a folyományait. Egy pillanatra azért még hadd térjek vissza az eredeti feltételezéshez, miszerint gerjesztés-válasz stabilisnak kell lennie a rendszernek. Miért szükséges ez? Egyszerű. Gerjesztés-válasz stabilis rendszer a definíció szerint bármely korlátos gerjesztésre korlátos választ ad. Ez azért szükséges, mert ha ez nem teljesülne, akkor nem létezne állandósult állapot, vagy nem feltétlenül létezne. Ha nem létezik állandósult állapot, akkor teljesen felesleges lenne színuszos állandósult állapotról beszélnünk, illetve komplex számítási módszerről beszélnünk. Tehát ez a feltételezés azért kell, hogy létezzen az egyes frekvenciákra a színuszos állandósult állapot, és akkor ebből összeépíthető ez az összefüggés. Tehát csak azért, hogy lássák a fától az erdőt és a formulák mögött a lényeget, a gerjesztést felbontottam színuszos összetevőkre, ezekre egyenként egy színuszos számítási módszert használtam, vagy alkalmaztam az átviteli tényezővel, és a túloldalon ezeket a színuszos jeleket összeadtam, és így megkaptam a válaszjelet, és ebből az okoskodásból kiderült, hogy a spektrumok között ilyen frappánsan egyszerű összefüggés adódik. Elfelejtettem a címet fölírni. Ha még van helyük, akkor tegyék meg. Tehát amiről itt szó volt, ez az egyes pont, a válasz spektrális előállítása. amit itt látnak, az legyen ennek az A-pontja, gerjesztés-válasz kapcsolat. Ezzel az összefüggéssel definiálható az átviteli karakterisztika, még pedig másként, mint eddig tettük. Azt írom, hogy formális definíciója. Ezt a definíciót a bekeretezett formula átrendezésével nyerjük. Tehát HJ omega egyenlő YJ omega per UJ omega. Ezt is bekeretezem, mert szokás így definiálni. Miért mondom, hogy formális a definíció? Nos, azért, mert egy konkrét esetben előfordulhat, hogy az új omegának, az új omega spektrumnak vannak null helyei, ahol nullává válik a függvény. Gondoljanak például a szimmetrikus négyszög impulzusra, csak felvázolom a jelet. Ugye ebből valamilyen ilyen spektrumot kaptunk. Most csak az amplitúdó spektrumot ábrázolom. Ez a spektrum néhol nullává válik. Ahol nullává válik, ott ez az összefüggés értelmetlen. Tehát ha egy konkrét jelre nézem, akkor előfordulhat, hogy ezzel az összefüggéssel bizonyos frekvenciákon nem tudok mit kezdeni. Azonban formálisan mégis működik a dolog, és legtöbbször formálisan használjuk, vagy mutatok erre egy egyszerű példát, ahol szó sincs arról, hogy bármilyen konkrét jellel foglalkoznánk, pusztán ezt a hányadost képezzük formálisan. Ezért mondom ezt. Megfordítva a dolgot és a gyakorlati oldal felől közelítve, az olyan gerjesztésekre adott válaszjel, amelynek spektrumában null helyek vannak, vagy amelynek spektruma bizonyos helyeken nulla, ott a két spektrum hányadosan nem nyújt felvilágosítást az átviteli karakterisztikáról ezeken a helyeken. Miért fontos ez? A szimmetrikus négyszögimpulzusnál csak egy null méretű halmazról van szó, ugye néhány pont. Azt mondjuk, hogy ez nem érdekes. De mi van akkor, hogyha egy rendszert egyetlen színuszjellel vizsgálunk? Emlékeznek-e a színusznak vagy a koszínusznak, ezt vettük, a spektrumára? Ez két Dirac delta volt. Ha csak a pozitív frekvenciákat nézem, akkor egy Dirac delta. A Dirac delta egyetlen helyen különbözik nullától, vagy egyetlen helyen nem nulla. Ez azt jelenti, hogy ha egy rendszert koszinusz jellel vizsgálunk, akkor végtelenül kevés információt tudunk meg. Valóban egyetlen számot kapunk meg, az átviteli tényezőt azon a frekvencián, a koszinusznak a frekvenciáján. Tehát elgondolkodható, hogy például egy rendszert milyen jellel érdemes vizsgálni. Ha általános, mondjuk a széles sávú vizsgálatról van szó, akkor olyan jelet kell keresnünk, amelynek a spektruma lehetőleg sehol se nulla, és leginkább mindenhol számottevő. A másik következmény, amellyel foglalkozunk, ez az impulzus válasz alakja. Nagyon egyszerűen kijön, hogy ha az UT egyenlő Dirac delta T, tehát a gerjesztés egy Dirac impulzus, akkor a jelek spektrumából tudjuk már, hogy az ehhez tartozó UJ omega spektrum 1. Ha ezt most behelyettesítjük ebbe a formulába, akkor azt kapjuk, hogy az YT, amely ebben az esetben azonos a rendszer HT impulzus válaszával definíció szerint, ez egyenlő inverse Fourier HJ omegászor 1. Az egyes szorzó természetesen elhagyható a zárójelben, és így azt kapom, hogy a rendszer impulzus válasza megegyezik az átviteli karakterisztika inverse Fourier transformátjával. Ezt az összefüggést általában fordítva szoktuk felírni, vehetjük mind a két oldal Fourier transformátját, és akkor azt kapjuk, hogy a HJ omega az a HT impulzus válasz Fourier transformátja. És ezt is bekeretezem, mert fontos formula. Tehát azt a nagyon egyszerű összefüggést kaptam, hogy az átviteli karakterisztika az impulzus válasz Fourier transformátja. Mind a kettő rendszerjellemző függvény. Ugye tudják, hogy a rendszerjellemző függvény definíciója az, hogy belőle a válaszjel, vagy segítségével a válaszjel tetszőleges gerjesztésre elvileg meghatározható, ennek itt a bizonyítéka, és még vannak más kritériumok is, amiket majd később szeretnék tárgyalni. Tehát ez az összefüggés, és valójában ez az eredmény konzisztens a legutóbbi órán tanult konvolúció tétellel. Ha a konvolúció tételt alkalmazom a rendszerelmélet konvolúció tételére, mind a kettőt konvolúció tételnek hívjuk, akkor a jelek egyből tanult yt egyenlő ht csillag ut összefüggésből éppen a transformációs tétel miatt következik oda-vissza, hogy ekkor a spektrumokkal felírva azt kapom, hogy HJ omega egyenlő, vagy bocsánat, YJ omega egyenlő HJ omegászor UJ omega. Ugye itt felhasználtam azt, hogy a HT spektruma a HJ omega átviteli karakterisztika. Tehát akár innen is megközelíthettem volna ezt a dolgot, és eljuthattam volna ehhez az összefüggéshez, de a szemlélet szempontjából ezt jobbnak tartom, mert végül is erről van szó, hogy tudnélik a jelet felbontjuk színuszos összetevőire. Hogy kerek legyen a kép, én néhány perccel belelógnék a szünetbe, illetve később kezdjük el, mert egy nagyon egyszerű példát szeretnék mutatni, úgy érzem, hogy mégis úgy érzem, hogy ide tartozik. Tehát itt a D pontban egy primitív példa. Feszültségforrásra egy soros RL kör csatlakozik, ahol a forrás feszültség US, a válaszjel a körben folyó I áram, a hálózat paraméterei pedig L és R. Ha felveszem a rendszermodellt, akkor a rendszer bemenőjele, az általános U, az itt egyenlő az US forrás feszültséggel, és az Y válaszjel pedig nem más, mint az I. Egyszerű összefüggés írható fel a válaszjel spektruma és a gerjesztőjel spektruma között az impedanciák segítségével. Mégpedig azért, mert ami igaz egy frekvencián, az igaz a többi, tehát ami formálisan felírható egy adott frekvenciára, az a többire is megtehető. Tehát felírhatom, hogy a válaszjel spektruma az I áram egyenlő USJ omega per R plusz J omega L. Ez a feszültséget elosztom az összimpedanciával, a kör impedanciájával. Ebből következik, hogy a hálózat átviteli függvénye a HJ omega, amely definíció szerint YJ omega per UJ omega, amely a mostani mennyiségeinkkel, aktuális mennyiségeinkkel IJ omega per USJ omega, azonnal jól láthatóan 1 per R plusz J omega L, illetve ellen elosztva számlálót és nevezőt rendezette balakban 1 per L per J omega plusz R per L. Ebből például meghatározható a hálózat impulzus válasza. A HT a HJ omega átviteli karakterisztika inverse Fourier transformáltja. És ha emlékeznek, hogy milyen függvénynek volt ilyen konstans per J omega plusz konstans alakú spektruma, akkor rájönnek, hogy ez a belépő exponenciális függvény, és könnyen ellenőrizhetik, hogy ez nem más, mint epsilon t-szer 1 per l-szer e ad minusz r per lt. Tehát ilyen egyszerűen meghatározható ennek az RL körnek az impulzus válasza, és más hálózat esetén is hasonlóan kell eljárni. További példákat majd a gyakorlaton hallanak, és akkor mostantól 10 perc szünetet tartunk. Foglaljanak helyet, kollégák, kérem. Tehát az eddigi eredményeink meglehetősen formálisak. Ezt megpróbálom most szemléletesebbé tenni. A válasz spektruma az átviteli karakterisztika és a gerjesztés spektrumának szorzata. Tudják, hogy ez egyrészről erősítést, másrészről fázisolást jelent. Ezen két operáció következtében a válaszjel megváltozik. Az átvitel technikában azonban nagyon sokszor éppen az a cél, hogy ne változzon. Tehát amit az egyik oldalon betolunk egy rendszerbe, azt megkapjuk valamilyen közelítéssel a túloldalon. Ideális esetben azt mondjuk, hogy az átvitel alakhű kell, hogy legyen, vagy torzításmentes. Hát foglalkozzunk egy kicsit ezzel a fogalommal és a feltételeivel. Tehát alakhű, vagy másképpen torzításmentes jelátvitel. Először próbáljuk hétköznapi módon, illetve az időtartományban definiálni az alakhű jelátvitelt. Alakhűnek nevezzük a jelátvitelt, ha nem változik a jel. Ez gondolom triviális. Azonban bizonyos egyszerű változásokat még megengedünk. Ilyen például az azonos mértékű erősítés. Tehát ha valamilyen konstans szorzót kap a jel, miközben áthalad a rendszeren. Ugyanilyen megengedett transformáció vagy változás az időbeli késteltetés. Ha valamivel később megkapjuk ugyanazt a jelet, vagy számszorosát a kimeneten, ezt még alakhűnek tekintjük. Általában véve tehát az alakhű jelátvitel feltétele időtartományban a gerjesztés-válasz kapcsolat viszonylatában megfogalmazva a következő. Yt egyenlő valamilyen nagy c-szer u t minusz t0. Ahol c egy tetszőleges konstans, a t0 pedig egy időkésleltetés, szintén konstans. Nézzük meg, hogy néz ki ez az összefüggés a frekvenciatartományban, és vajon le tudunk-e vonni valamit ebből az összefüggésből, az alakhű jelátvitel biztosító rendszer tulajdonságaira nézve. spektrumokra megfogalmazva úgy tudjuk, vagy megfogalmazni úgy tudjuk, hogy vesszük mindkét oldal Fourier transformátját. Itt megjelenik bal oldalon a válaszjel spektruma, és ha a gerjesztés spektrumát magától értetődő módon új J-omegával jelölöm, akkor a linearitás és az eltolási tétel használatával itt azt kell kapjam, hogy C-szer E ad mínusz J omega T nullszor új J omega. Ugye? Mert a konstans szorzó a linearitás miatt változás nélkül átmegy a frekvenciatartományba, a T mínusz T null időbeli eltolás pedig a frekvenciatartományban egy E ad mínusz J omega T null szorzónak felel meg, ahogy ezt az előző előadáson tanultuk. Átrendezve formálisan összefüggést kapok az átviteli karakterisztikára. H J omega definíció szerint egyenlő Y J omega per U J omega, és erről beszéltem, hogy ezt formálisan használjuk, tehát nem foglalkozunk azzal, hogy konkrétan milyen az U J omega, feltételezzük, hogy ez a tört képezhető, és eredményül azt kapjuk, hogy ez C-szer E ad minusz J omega T null. Ebből pedig két dolog következik, hogy ennek a rendszernek az amplitúdó karakterisztikája C, amely konstans, és hogy a fázis karakterisztikája, a phi omega, az pedig innen az exponenciális kitevőből olvasható le, ez a mínusz omega T null, amely az omega skálán lineáris. Tehát megkaptuk a frekvencia tartománybeli feltételét az alakú jelátvitelnek, és ez alapján kijelenthetjük, hogy csak az úgynevezett mindent áteresztő, és úgymond lineár fázisú rendszer képes ezt megvalósítani. Ha példákat kell keresni a gyakorlati életből, akkor ilyet valósít meg egy ideális ellenállás, mondjuk a feszültség és az árama között. Ha gerjesztésnek a feszültségét, válaszának az áramát tekintem, akkor ugye széles amplitúdók és széles amplitúdó tartományban, eltekintve a melegedéstől és egyéb hatásoktól, egy ilyen összefüggés, tehát alakhűjel átvitelt biztosít. Kevés olyan rendszer van, amely erre feltétel nélkül képes, tehát a teljes idő, illetve teljes frekvencia tartományban megvalósítja ezt az alakú jelátvitelt. A rendkedvéért, bár triviálisan egyszerű, felrajzolom az amplitúdó és a fázis karakterisztikát. Itt a K az omega függvényében, amely konstans. Ez magyarázza a mindent áteresztő tulajdonságot, amely azt jelenti, hogy a rendszer minden frekvencián azonos erősítést szolgáltat. Tehát minden jelkomponenst, ezek itt színuszos jelek, azonos módon erősít. De ez nem elég az alakú jelátvitelhez. Kell még hozzá egy lineáris fázis karakterisztika, amely ugyebár csökkenő. Tehát ha a fit ábrázolom az omega függvényében, akkor ez így néz ki. Értelemszerű, hogy nem elegendő minden komponenst ugyanazzal az erősítési tényezővel erősíteni, ha közben a fázistolás nem engedelmeskedik ennek a feltételnek, akkor a túloldalon eltolt jeleket különböző módon késteltetett, vagy különböző fáziskésési jeleket összeadva a bemeneti jeltől eltérő jelet kapok. Ez tehát az alakhű átvitel, és az átvitel technikában ez egy ideális, de általában el nem érhető valami. cél, eszményi cél. A továbbiakban azzal foglalkozunk, hogy egy nem tökéletes rendszer esetén hogyan tudjuk jellemezni az átvitelt. Itt rögtön előre bocsájtom, hogy nem mindig az a cél, hogy tökéletes legyen, vagy alakul legyen a jelátvitel. Néha éppen azt szeretnénk, hogy bizonyos komponenseket kiszűrjünk a jelből, ne jelenjenek meg a túloldalon. Általánosan ezeket a rendszereket szűrőknek nevezzük ebben a megközelítésben, akkor is, ha átvitelről van szó, akkor is, ha kifejezetten vissza szeretnénk tartani bizonyos jelkomponenseket. Hoppá, elnézést. Legyen a cím a rendszer átviteli tulajdonságai. Definiáljuk a rendszer áteresztő tartományát. Az áteresztő tartomány egy frekvencia intervallum, röviden frekvencia sáv, amelynek határait az omega A, omega B jelöli ki. Legyen a továbbiakban az egyszerűség kedvéért Km egyenlő max omega K omega, vagyis az amplitúdó karakterisztika maximumát jelöljük Km-mel. Ekkor az áteresztő tartományban igaz a következő összefüggés, elég bonyolult lesz, de majd elmagyarázom. Az 1 per gyök alatt 1 plusz epsilon négyzetszer Km kisebb egyenlő K omega, kisebb egyenlő természetesen Km, ez utóbbit le se kellett volna írnom, ha az omega A, omega B határok között van. Ide írtam, hogy az omega A nagyobb, mint nulla, bár tudjuk, hogy a spektrum a teljes, tehát a pozitív és a negatív tartományon is értelmezve van. Amikor áteresztő tartományról és egyáltalában szűrők jellemzéséről van szó, akkor csak a pozitív frekvenciákra korlátozódunk. Mert ennek a tükörképe van a negatív frekvenciáknál, ugye tudják, ismerik a spektrumok, és így az átviteli karakterisztika paritási tulajdonságait, ezekről volt szó. Ez tehát az áteresztő tartomány. A feltételt bekarikázom, és amelyre meg van fogalmazva, az itt van középen. Aztán nem kell különösebben magyaráznom, hogy a maximumánál kisebb vagy egyenlő, az természetes. Ami itt látható, ez pedig maga a kritérium, a K maximumnak valahányad részét vesszük, és ezt kijelöljük határnak. Azt mondjuk, hogy áteresztő tartomány az, amelyben az erősítés gyakorlati szempontból megfogalmazva csak kicsit különbözik a maximumtól. Az epsilon tipikus értéke 0 és 1 közötti. Például epsilon egyenlő 1 esetén az 1 per 1 plusz epsilon négyzet a gyök alatt az 1 per gyök 2. Tehát azt kapom, hogy 1 per gyök 2 szorozva Km-mel kisebb egyenlő K omega. Érdemes ezt az összefüggést a Bode diagram decibeles egységeire is felírni. Tehát ugyanezzel az epsilon egyenlő egy értékkel számolva, az 1 per gyök 2-es szorzó mínusz 3 decibelnek felel meg. Tehát hogyha a Bode diagramon a Km értéknek a kis Km felel meg, ugye ez a 20-szor logaritmus k omega maximuma, akkor ez egy mínusz 3 decibeles csökkenésnek felel meg. Majd hamarosan rajzolok is, és akkor ez érthetőbb lesz. Ez az 1 per gyökerető egyébként 70%, tehát röviden megfogalmazva az epsilon egyenlő 1 érték előírásával azt mondom, hogy az áteresztő tartományban legfeljebb a maximum 70%-áig engedem meg a csökkenést. Tehát abban a tartományban, ahol az átvitel mindenhol jobb, mint a maximális átvitel 70%-a, ezt áteresztő tartománynak vagy áteresztő sávnak tekintem. Megkérdezhetik, hogy miért ilyen faramúci módon írom elő az alsó korlátot, tehát miért van ez az 1 per 1 plusz epsilon négyzet. Erre az a rövid válaszom, hogy ennek történeti okai vannak. Egy jól ismert és meglehetősen régi szűrőtervezési módszer az, amelynél az epsilon előírásával ezt a kritériumot meg tudom valósítani. Ezt a fél év folyamán majd szeretném önöket bemutatni, nem kötelező jelleggel, de érdekességképpen, hogy is jön ez az 1 per 1 plusz epsilon négyzet. De ez így maradt manapság is, ahol nem feltétlenül azt a bizonyos szűrőtervezési eljárást használják. Ez tehát az áteresztő tartomány. Mint említettem, néha éppen az a cél, hogy egyes komponenseket ki szeretnénk szűrni, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ott az átviteli karakterisztika vagy amplitudó karakterisztika értéke, tehát az erősítés kicsi. Ennek megfelelően definiálhatunk egy úgynevezett zárótartományt, vagy zárósávot. Ez szintén egy frekvencia intervallum, melynek a határait omega c-vel és omega d-vel jelöljük hagyományosan. És erre a kritérium 0 nagyobb egyenlő k omega nagyobb egyenlő étászor Km, ha az omega C és omega D közé esik. Tehát itt egy felső korlátot írunk elő az amplitúdó karakterisztikára, azaz röviden az erősítésre. Éta tipikus értéke, mondjuk 0,1, vagyis 10%. Ez azt jelenti, hogy a maximális erősítés 10%-ánál kisebb erősítéseket már úgy vesszük, mintha azokat a jelkomponenseket kiszűrné a rendszer. Ennél lehet szigorúbb, vagy kevésbé szigorú, lazább feltételt is tenni. Tehát mondjuk éta egyenlő 0,1-nél a feltétel úgy néz ki, hogy a k omega legyen kisebb vagy egyenlő, mint 0,1-szer k max. És ugyanez megfogalmazható megint decibelben is. A kis k omega legyen kisebb, vagy egyenlő, mint a km, kis km, mínusz 20 decibel. Tehát az 1/11 szorzó ugyebár mínusz 20 decibeles eltolásnak felel meg. Igen. Mi a kérdés? Azt nem szép. Bocsánat, ez omega. Köszönöm. Ez itt a C. És amely az áteresztő és zárótartományok közé ékelődik, azt úgy hívjuk, hogy átmeneti tartomány. Erre külön kritériumot nem adunk meg, amely tartományra egyik feltétel se teljesül, azt úgy hívjuk, hogy átmeneti tartomány. Ehhez talán nem is érdemes külön kommentálást vagy kommentet fűzni. D pont, definiáljuk a sávszélességet. sávszélesség az áteresztő tartomány intervallumának szélessége. Általában delta omega h-val jelöljük, megkülönböztetendő a később tanulandó jele sávszélességétől, tehát a hálózat sávszélessége a delta omega h, és ez szerint a definíció szerint ez az omega b minus omega a. Ma nagyon sok értelemben használják a sávszélességet, de ha az ember eléggé utána néz, akkor megtalálja a közös gyökereket. A jelés rendszer elméletben így definiáljuk a sávszélességet. Tehát nem megabit per szekundumban, meg egyéb egységekben, hanem ez egy frekvencia intervallumnak a szélessége, de meg lehet találni a magyarázatát, pontosabban hát erről a tőről fakad az az értelmezés is. Felmerülhet önökben, hogy vajon a sávszélesség, mint egyetlen számadat, elég jól jellemzi-e az áteresztő tartományt. Eddig két adatot használtunk, az áteresztő sávot két adattal definiáltuk, az elejével és a végével. Ez pedig csak a szélességét adja meg. Vajon miért? Vajon miért nem annyira fontos, hogy hol kezdődik ez az áteresztő sáv? Előző órán tanultuk, hogy a jel spektrum a modulációval áthelyezhető. Tehát ha van egy áteresztő sáv, akkor megfelelő modulációval a bemenő jel áthelyezhető az igényeknek megfelelően, eltolható a frekvencia tartományban. Ezért elsődleges adat az áteresztő sáv szélessége, ez a sávszélesség, és csak másodlagos, hogy ez hol van. Természetesen nem közömbös nyilván. Egy példán keresztül szeretném ezeket a mennyiségeket megvilágítani, és pedig vegyük az előző hálózatot, amelynek átviteli karakterisztikája 1 per L per J omega plusz R per L volt. Most azért, hogy ne kelljen nagyon birkózni itt az L-ekkel és R-ekkel, ezért egyszerűsítsük, legyen a számlálóban lévő mennyiség nagy A, a nevezőben az R per L pedig legyen egyszerűen alfa. Tehát ebből indulunk ki. Határozzuk meg ennek a rendszernek az áteresztő és záró sávját, valamint a sávszélességét. Az epsilon egyenlő 1, éta egyenlő 0,1 választásával. Ezt a spektrumot ábrázoltuk, tehát egy ilyen jellegű frekvencia függvénnyel már volt dolgunk. Érdekes, hogy itt a fázis spektrum nem érdekes, vagy a fázis karakterisztika nem érdekes, csak az amplitúdó karakterisztika. Képezzük ezt. Ez ugyebár úgy fog kinézni, hogy A per gyök alatt alfa négyzet plusz omega négyzet. És ennek a maximuma, tehát a Km egyenlő K az omega egyenlő nullánál, amely A per alfa. Most azért, hogy az A per alfával se kelljen tovább birkóznunk, ezért az ábrázolásnál normáljuk az amplitúdó karakterisztikát, azaz osszuk el a maximumával. Felrajzolom, hogy mit látunk, mondom, ezzel a frekvencia, ilyen típusú frekvencia függvénnyel volt már dolgunk a korábbi órán. Itt az omega, itt legyen a K per K maximum. Ez azt jelenti, hogy itt van az 1, itt lesz a maximum, és tudjuk, hogy hosszú távon 1 per omega szerint csökken az amplitúdó karakterisztika, és valami ilyen alakot ír le. Mit jelent szemléletesen az áteresztő és a zárósáv? Az áteresztő sáv határa, alsó határa, tehát az erősítés alsó korlátját, az 1/2-es határ adja meg. Tehát ha itt az 1, és felveszem az 1/2-t, akkor az áteresztő sávot az a tartomány jelöli ki, amelyen belül az amplitúdó karakterisztika ezen limit felett halad. A meccéspontot levetítve rögtön látszik, hogy ez itt az áteresztő sáv. A határait omega A-val és omega B-vel jelöljük, akkor jól látszik, hogy itt az omega A egyenlő nulla, és itt az omega B, amelynek értékét egyelőre nem tudjuk, de majd mindjárt kiszámítjuk. Mit jelent a zárósáv? Ehhez is behúzok egy limitet, mégpedig éta egyenlő 0,1 miatt ez itt van. Ezt is meghúzom, itt is kapok egy meccéspontot, levetítem. És a zárósáv az a tartomány, ahol az erősítés mindenhol kisebb, mindenhol ezen szaggatott vonal alatt halad. Ez ettől felfele igaz. Vagyis ez az omega C, és az omega D egyenlő végtelennel. Tehát ez egészen a végtelenig tart. A záró tartomány az omega C értéktől, amit szintén mindjárt meghatározunk, a végtelenig tart. Tehát ez az áteresztő. Ez a zárósáv. A kettő között pedig szükségképpen egy átmeneti sávot találunk. Rögtön felmerülhet önökben a kérdés, hogy ez az átmeneti sáv haszontalannak tűnik, nem lehet-e ezeket kizárni vagy nullára csökkenteni? Hát majd megnézzük mindjárt, hogy mi történne, hogyha ezt megpróbálnánk nullára csökkenteni. A rendkedvéért kiszámolom önöknek az omega B és omega C értékeket, és akkor ebből a sávszélességet számszerűen is meg tudjuk adni. Az áteresztő tartományt jellemző omega B felső határa a következő egyenletet írhatom fel. 1/2-ször a K-nak a maximuma, amely most 1. Bocsánat. Beírom inkább, hogy Km. Ez egyenlő A/γ alatt omega B négyzet. Plusz alfa négyzet. A Km helyébe, csak hogy egyszerűsíteni tudjak, beírom az A/α-t. Mindkét oldalt négyzetre emelve és omega B-re rendezve, némi számolás után azt kapom, hogy omega B négyzet plusz alfa négyzet egyenlő 2α négyzet, és omega B egyenlő plusz-minusz alfa, amelyből, mivel csak a pozitív frekvenciákra korlátozódunk, omega B egyenlő alfával. A zárósávra, illetve az azt jellemző omega C-re pedig a következő összefüggést írhatom fel. 0,1-szer K maximum egyenlő 0,1-szer A/α egyenlő A/γ alatt omega négyzet, omega C négyzet plusz alfa négyzet, ebből pedig levezetést most mellőzöm. Az jön ki, hogy omega C egyenlő gyök 99 alfa, amely közelítőleg 10 alfának felel meg. Tehát az omega b az áteresztő tartomány felső határa alfánál, a záró tartomány alsó határa pedig 10 alfánál van. Az áteresztő tartomány ismeretében képezhető a sávszélesség, amely omega b minusz omega a. Mivel az omega a egyenlő nulla, ezért ennek a rendszernek a sávszélessége alfa. Most már visszahelyettesíthetem alfa értékét, ez R per L. Az itt látható rendszer egy úgynevezett alulátereztő. Az alulátereztő azt jelenti, hogy az áteresztő tartománya az alacsony frekvenciákra korlátozódik, míg a nagy frekvenciákra zár. Tehát csak az alacsony frekvenciás jelkomponenseket engedi át, úgymond, mivel sehol se nulla, ezért mindent átenged valamilyen mértékben, de nem egy forma erősítéssel. Ha nagyon kis erősítéssel engedi át, vagy nagyon nagy gyengítéssel, akkor azt mondjuk, hogy kiszűri. Nem csak ilyen rendszereink vannak. Nyilvánvalóan létezik felüláteresztő, de ezen kívül elképzelhető, hogy csak bizonyos tartományban ereszt át, illetve csak bizonyos tartományban szűr, véges tartományban, erre azt mondjuk, hogy sávátereztő, illetve sávzáró rendszer. Ezt a négy alaptípust a tolerancia sémáikkal jellemezhetjük. Tehát a következő pont négyes. Szűrők tolerancia sémái. Rajzoljuk fel az alulátereztő tolerancia sémáját. Ez nem azt jelenti, hogy megadunk egy konkrét alulátereztő hálózatot, vagy rendszert, vagy átviteli karakterisztikát, hanem hogy előírjuk a feltételeket, ez a specifikáció. A specifikáció az amplitúdó karakterisztikára vonatkozik, és értelemszerűen a frekvencia tartományban adjuk meg. A függőleges tengelyen praktikusan a K per K maximum normált értéket adom meg, és ilyen módon a maximum szükségképpen egynél lesz. Itt be is húzok egy szaggatott vonalat. Alulátereztőnek nevezzük azt a rendszert, amely nullától valamely omega b értékig ereszt át. Ezen a tartományon belül van egy előírás, egy kritérium, miszerint az amplitúdó karakterisztika nem csökkenhet egy bizonyos érték alá. Ezt a határt az 1 per gyök alatt 1 plusz epsilon négyzettel jellemezzük. A záró viselkedésre pedig egy omega c frekvencia határt, és egy ehhez tartozó éta limitet írunk elő. Ezt a specifikációt megvalósítja bármely olyan rendszer, amelynek amplitúdó karakterisztikája ezen kényszereknek megfelel. Most példaképpen berajzolok egyet. Tehát akár hullámozhat is. nem kell olyan szép menetűnek lennie, mint az előzőekben vizsgált alulátereztő. Bármilyen ilyen görbét meg tudok valósítani egy rendszerrel, az megfelel ennek a specifikációnak. A specifikációnak tehát négy paramétere van. Ez röviden úgy is adható meg, hogy omega b epsilon omega c éta. Ezek az összetartozó dolgok. Tehát ez a négy paraméter leír egy alulátereztő szűrőt. Elfelejtettem leírni, hogy alulátereztő, hadd rövidítsem AA-val. Kitalálhatják, hogy a következő típus a felülátereztő, rövidítése FA. Gyorsan lerajzolom itt is a tolerancia sémát. Egyedül a jelölésekre kell odafigyelni. Itt alacsony frekvenciákon zár a rendszer. És mivel a zárótartomány felső határát mindig omega d-vel jelölöm, ezért ezt teszem itt is, az alsó határa omega c jelen esetben nulla. Berajzolom az egynek megfelelő szaggatottat, és a felülátereztőnél viszont a magas frekvenciájú tagokat engedi át valamilyen omega a kezdettel egészen omega b egyenlő végtelenig. Ez maga a tolerancia séma, és egy ezt megvalósító. Amplitúdó karakterisztika mondjuk így néz ki. Érdekes, hogy ezt a szűrőt is ugyanez a négy paraméter valósítja meg, vagy írja le. Ezért ezt explicite elé kell írnom. Tehát azt mondom, hogy ez egy olyan felülátereztő, amelynek paraméterei omega d éta omega c nem, bocsánat, omega a epsilon. Én nem rajzoltam be, de az alsóhoz tartozik az éta, a felsőhöz pedig az 1 per gyök alatt 1 plusz epsilon négyzet. Még két típus van, és akkor most már haladok vele kicsit gyorsabban. Legyen a következő, a sávátereztő. Ennek tolerancia sémája egy picit bonyolultabb. Legyen valahol köztes helyen az áteresztő sáv határai omega a, illetve omega b. A záró pedig legyen 2. Tehát itt két zárósávot kell definiálnom. Mindkettő ugyanahhoz az étához kell tartozzon. Ez itt az 1 per gyök alatt 1 plusz epsilon négyzet. És mivel a zárósáv tetejét hagyományosan omega d-vel, az alját omega c-vel jelölöm, ezért így érdemes fölvenni a négy paramétert, és a többi értelemszerű, tehát nullától omega d-ig van egy zárósávom, és omega c-től végtelenig van egy másik. Megint csak berajzolok egy ezt megvalósító amplitúdó karakterisztikát. Mondjuk valami ilyesmi. És az utolsó típus a sávzáró. kitalálhatják, hogy hogy néz ki. Itt egy zárótartomány omega C, omega D határokkal, és két oldalról egy-egy áteresztő, és mivel az áteresztő tartomány tetejét omega B-vel, alját omega A-val jelöljük, ezért ez a paraméterezés tűnik célszerűnek. Itt is felrajzoltam egy példát. Most aki a jelek kettő szóbelin a tolerancia sémára felrajzol egy ilyen görbét, az kb. Semmit nem ér, mert az nem tolerancia séma, hanem egy megvalósítás, egy lehetséges megvalósítás. Tehát ha csak ezt a görbét rajzolja föl valaki, akkor azt mondom, hogy igen, ez egy sávátereztő, de nem tolerancia séma. A tolerancia séma ezekkel a paraméterekkel jellemezhető. Itt ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6 paraméter van. Tehát egy általános sávátereztő így írható le. Most túl azon, hogy a jelölések szépek és szimmetrikusak, a szűrő tervezésnél az a fantasztikus, hogy tulajdonképpen, ha ezt a négy alaptípust nézem, akkor elég az alulátereztő szűrő tervezését megtanulni, mert egy matematikai transformációval ezek a tolerancia sémák egymásba átvihetők. Majd erről is lesz szó később. Tehát ha valaki tud alulátereztőt tervezni, akkor az összes többit is meg tudja tervezni, mert egy frekvencia transformációval, éppen azért, mert ezt a cseles jelölést választottuk, vagy következetesnek mondanám, inkább nem cselesnek, egy transformációval átvihető egyik a másikba. A következő pont az ideális alulátereztő, ahol azt szeretném megmutatni, hogy miért nem lehet eltekinteni az átmeneti tartományhoz, az átmeneti tartománytól, de ez úgy látom, hogy péntekre marad. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, pénteken találkozunk.